Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a Hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Egészséges-e a tojás? Szó lesz a fehérje tartalomról, a tojás allergiáról és a tévhitekről is, mert hogy vannak bőven. Schmidt Judit dietetikussal Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Az van, hogy mediterrán étrend gyakran említi a tojást, hogy heti 2-3 alkalommal érdemes tojást beiktatni az étrendünkbe. Egy kicsit ezt árnyaljuk, miért is fontos, és hogy milyen tévhitek vannak a tojással kapcsolatban, amik miatt ez esetlegesen kikerült az általános étrendünkből.
Bizony, a tojás az egy nagyon megosztó alapanyagunk, vagy táplálékunk, mert nagyon sokáig itthon egy kicsit tabunak számított tojást fogyasztani. Ennek a hátterében az áll, hogy alapvetően a táplálkozás tudomány az folyamatosan változik, és időről időre, amikor egy kutatási eredmény kikerül a lakosság számára, akár a média révén, akkor nagyon könnyen elterjedhetnek olyan tévhitek, amik utána akár több évre meghatározzák a fogyasztásunkat. Így volt például a koleszterinnel, ugye nagyon sokan nem mertek tojást fogyasztani, mert a tojás sárgájának a zsírtartalma az nagy mértékben ugye a koleszterin forrásnak számít, ez ugye egy állatéredeti zsíradék, akkor magas koleszterin szint az ugye szívérendszeri problémákhoz vezethet, és egyébként ezek népegészségügyi problémák is, tehát nagyon sokan szenvednek ettől Magyarországon, és ez kicsit meggátolta azt, hogy a tojást jó ízűen fogyasszuk, és akkor számolgattuk, hogy akkor mennyi koleszterin ehető, hány tojást ehetünk, stb. Viszont az utóbbi években egy kicsit azért ez puhult, és már nem vagyunk ennyire szigorúak, mi dietetikusok sem, mert kiderült közben, hogy ez a fajta koleszterin, amit így étrenddel eszünk, az nem annyira befolyásolja, vagy nem jelentős mértékben befolyásolja a vérünkben található koleszterin értéket, nyilván hat rá, de nagyon nagy ebben egyébként az örökletes faktor, tehát mondjuk a családban volt-e például érszűkület, érelmeszesedés, infarktus, stroke vagy ilyenek, tehát akkor ugye van egy fokozott kockázatunk. Hogyan eszünk még más, tehát eszünk-e mondjuk zsíros húsokat, szalonnát, sertészsírral főzünk-e, sütünk-e, vajat használunk-e, vagy akár a zsírosabb sajtokat, tejszínt fogyasztjuk-e. Tehát nem önállóan csak a tojás az, ami ebben meghatározó. Itt inkább arra kell törekedni, hogy a mértékletes fogyasztást kövessük, tehát ahogy említette, hogy a mediterrán étrendben, ott ugye a halak, sovány húsok, sok zöldség, gyümölcs, teljes körülső gabonák mellett a tojás is egy nagyon jó alapanyag, amit valóban lehet heti több alkalommal fogyasztani, akár kis étkezésre, akár főétkezésre, vagy desszertként is.
Érdekes, amiket mond, hogy így a dietetikusok a táplálkozástudományt próbálják lekövetni, de az nagyon érdekel, hogy egy dietetikus, hogyha kap egy ilyen új csomagot, hogy most a tojással annyira nem kell vigyázni, vagy hogy ezeket a tabukat megpróbálják lerombolni, akkor milyen forrásokat ellenőriz? Szóval hány táplálkozástudósnak kell arról beszélnie, hogy valami valamilyen irányba változik, vagy valaminek a megítélése valamilyen irányba elváltozik?
Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, és örülök, hogy erről tudunk egy kicsit beszélni, mert ugye alapvetően a dietetikusok feladata az, hogy az orvostudomány, táplálkozástudomány által és a kutatások révén nyert adatokat konyhanyelvre fordítsuk le. És valóban ez ugye nem, ahogy említette, nem egy kutatási eredmény, hanem itt ugye ilyen szakszóval meta-analíziseknek szokták mondani, azt jelenti, hogy nagyon sok kutatást átnéznek azok a kutatók, akik utána leszűrik a tanulságokat. Több ilyen eredmény után kerülnek be ezek az ajánlások a szakmai közönség elé, mind az orvosok, mind a dietetikusok köré. Mi rendszeresen képezzük magunkat szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, ahol például akár ezekről is esik szó, hogy most hogyan módosultak azok az ajánlások, ami alapján mi az egyes embereknek, vagy csoportoknak, mondjuk akár kismamáknak, vagy gyerekeknek, időseknek átadjuk azt az információt, mindenféle szakmai nehezen érthető kifejezés nélkül, például, hogy hogyan süssünk, hogyan főzzünk a tojással, ki ehet, mennyi tojást, és akkor utána nyilván egyéni szinten meg ezt még jobban tudjuk személyre szabni. Tehát azért ez valóban nem egy rövid folyamat. Mi is olvassuk a különböző szakmai folyóiratokat, a magyar, hazai és a nemzetközi szakirodalmat, és ezekből tájékozódunk. A médiában sokszor hamarabb kikerül néha egy aktuális kutatási eredmény, ami mondjuk még nem eldöntött, hanem ugye tipikusan szokott lenni ezeknek a cikkeknek a végén, hogy további kutatások szükségesek. Aha. És ezek sokszor felborzolhatják aktuálisan a kedélyeket, de ezért fontos, hogy ezeket kritikus szemmel kövessük laikusként, és valóban a táplálkozás tudománnyal foglalkozó szakemberekre hallgassunk, hogy végül is hogyan együnk, ígyunk.
Korábban beszéltünk már a tojás kihívásról, szerintem érdemes egy picit ismételni, illetve hogy ez hol tart, és hogy meddig tart, és hogyha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi ez az európai tojás kihívás, akkor azzal szerintem nagyon nagy szolgálatot teszünk mind a ketten a hallgatóknak.
Igen, hát tulajdonképpen a tojás kihívás az egy weboldal, vagy hát egy weboldalon érhető el a legtöbb információ, nagyon egyszerű, ez a tojáskihívás.eu, ahol játékos, egyszerű, olvasmányos információkat találunk a tojásról, hogy például milyen táplálanyagok találhatók benne, melyik tojást válasszuk, hogyan tároljuk a tojást, ezek különböző kis infografikákkal, és ahhoz, hogy nagyobb kedvünk legyen ezeket az információkat befogadni, és aztán otthon alkalmazni, nagyon sok játék, és ugye a nevében is benne van kihívás, tehát játékok, nyeremények szolgálnak, ahol tojással kapcsolatos ajándékokat lehet nyerni, de hát ugye a legjobb nyeremény az, hogy így fokozzuk a tudásunkat, tehát itt tényleg olyan információkat kapunk, amik biztosak, és akkor ezeket a régi elavult tévhiteket így el tudjuk feledni.
Vannak itt még tévhitek, amikről szeretnék beszélni. Egyrészt a tojás allergia, az, azt nem szabad szerintem elkerülnünk, vagy elfelejtenünk, és hogy mik a legnagyobb tévhitek a tojás allergiával kapcsolatosan, és mit mond egy dietetikus biztonsággal egy tojás allergiásnak?
Igen, ugye itt ugye nagyon sok allergiáról hallhatunk a mindennapokban, és az egyik leggyakoribb az a tojásfehérje allergia, tehát ugye az allergia az általában valamilyen fehérjére alakul ki, azt jelenti, hogy azt a szervezetünk azt a fehérjét idegennek tekinti, és ellene támadásba indul, az immunrendszer sokkal nagyobb reakciót ad, ugye ezek az allergiás reakciók, ezek megjelenhetnek akár bőr tünetek formájában, emésztőrendszeri tünetek formájában, de a leggyakoribb ez általában a kisgyermekeknél, és hogyha a gyereknél diagnosztizálják, az nagyon fontos, hogy szakorvos, allergológussal mondhatja ki itt a diagnózist, tehát önmagunktól ne kezdjük el a gyereket diétáztatni, akkor valóban egy pár évig egy szigorúbb diétára szorul akkor a gyermek, ami azt jelenti, hogy semmilyen tojást tartalmazó élelmiszertételt, vagy akár italt, amiben mondjuk valamilyen formában tojás található, nem fogyaszthat, és itt ugye figyelni kell arra, hogy nagyon sok élelmiszeripari termék, amit a boltban megveszünk, akár egy keksz, egy sütemény, vagy valamilyen készétel, az tartalmazhat akár nyomokban is tojás, ugye ilyenkor fontos az összetevők listát és az allergén információkat nyomon követni, akkor azokat sem eheti. És azt mondhatnánk, hogy ez persze nagyon egyszerű, hát akkor nem eszik tojást az érintett gyerek, vagy felnőtt, hogyha ez felnőtt korban alakul ki. De ugye pont ezek miatt, a kis mennyiségek miatt, amikor ránézésre nem gondolnánk, hogy akár mondjuk egy száraz tésztában van tojás, de olyankor például mondjuk lehet a durum tésztát választani. Uh-huh. Meg hát ugye nagyon sok megszokott ételünk, többnyire mondjuk, hogy a sütemények, desszertek, azok tojással készülnek. Gondoljuk a piskótákra, vagy akár valamilyen linze, keksz, vagy ilyesmi, és ezekből ugye, ha kihagyjuk a tojást, akkor ugye nem lesz már az ugyanolyan, mert a tojásnak ilyenkor van egyrészt ugye növeli a tápértékét, az mondjuk fehérjével dúsítja az adott élelmiszert, de ugye összetartja a tésztát, vagy akár ugye tojáshab segít, hogy mondjuk olyan krémesebb legyen az adott desszert, Hát ilyenkor meg kell tanulni különböző más recepteket, vagy akár tojás helyettesítő port is lehet, már ez is kapható, amiből elkészíthetők hasonlóan ugyanezek ezek a élmiszerek. És itt van egy olyan könnyedség, hogy ha jól diétázik a gyerek, tehát követik ezeket a szabályokat a családban, akkor később orvosi engedélye meg orvosi felügyelet mellett nagyobb korára már lehet, hogy megszűnhet ez a szigorítás, mert úgymond, hát allergia az ritkán szokott megszűnni, ez a tojásfehérje allergia ilyen kivétel. Tehát, hogyha már nem ad ilyen nagy reakciót a szervezet, akkor apránként el lehet kezdeni visszaadni neki a tojást. De ugye itt van még például az a tévhit, hogy hát ugye tyúk tojást teszünk a leggyakrabban, de hogy ez ilyenkor minden más tojásra is alkalmas. Vagy lehet, előfordulhat akár olyan keresztallergia, amikor mondjuk nem csak a tojás maga, hanem mondjuk adnak az állat, tehát mondjuk a baromfi, tyúk, csirke, hús is problémás lehet. Erősebb esetekben akár, bár mondjuk mert már elég ritka, mondjuk a tollból készült párna is kerülendő.
Ja, igen, tehát akkor ez nem tévhit.
Ez nem tévhit.
De akkor azt nem nevezhető tojásallergiának.
Nem, az már inkább ilyen keresztallergia, az ugye inkább ugye bőrön keresztül adhat, vagy érintkezhet ugye a szervezettel, csak ugye miután már nem annyira gyakori a tollpárna, vagy az ilyen paplan, ezért ez már nem, meg viszonylag az könnyebben elkerülhető. Szóval ilyenkor ez szokott lenni, és ugye hát mondjuk az allergia az azt is jelenti, hogy ott minden mennyiség számít, tehát hogy ugye vannak a különböző táplálék intoleranciák vagy érzékenységek, ahol lehet, hogy az nem allergia, az nem ott valamennyi, mondjuk ha például én tejcukor érzékeny vagyok, akkor lehet, hogy egy nagyon pici tejet meg tudok inni, mert van annyi enzimem, ami lebontja. A tojásfehérje allergiánál ott ugye minden mennyiség számít. Tehát, hogy ilyenkor mondjuk ezt jelezni kell előre, akár mondjuk vendégségben, vagy a közétkeztetésben, vagy étteremben, hogy ne legyen az, hogy na jó, hát ez a kicsi, ez még belefér, vagy ugyan már nem lesz az sok, mert eltérő módon reagálhatnak ilyenkor a gyerekek, és akkor jobb elkerülni. Tehát ilyenkor egyfajta tudatosságot is kialakít a család, hogy valóban akkor előre meg kell kérdezni az étteremben, hogy meg ki is vannak írva, hogy mi az, amiben van tojás, nincs tojás, vagy ha vendégség van, még nagymama ne olyan süteményt készítsen, de ezek megtanulhatók.
Van itt még két dolog. Az egyik az, amit az elején említettem, hogy a tojásban található fehérje az mennyi húsfehérjének felel meg, de előtte érdekel az, hogy szerintem amikor tojást vásárol valaki, akkor ugye nézzük azt, hogy mi almos, nem mi almos, ugye teszem van három kategória, és a különbséget azt szerintem érdemes tisztába tenni, mert itt is lehetnek hitek és tévhitek, tehát lehet, hogy valami valós tényeken alapszik. Például az, ami mondjuk nem méhalmos, vagy nem ilyen, hogy hívják a köznyelve, kapirgálós tojás.
Igen,
tehát nem a szabadtartású, ugye ott fennáll a veszélye annak, hogy, vagy az esélye annak, hogy nagy mennyiségben tenyésztik a szárnyasokat, és ezért, hogy a fertőzések ne úgy terjedjenek, antibiotikumozzák ezeket az állatokat. Ezt egy picit szerintem tegyük még tisztába, mert ha már tévhitekről, meg tényekről beszélünk, akkor érdemes ezt szerintem tudnunk, amikor elmegyünk vásárolni. És tojást veszünk.
Ha igazán tudatosak vagyunk, akkor ugye a tojásos dobozon, vagy akár a tojásra rányomtatott számokat mindig ellenőrizzük, és itt az első szám szokott arra utalni, hogy milyen a tartási rendszer, ez 0, 1, 2 vagy 3 lehet. A 0 az a biotartás, amikor nagyon szabadban, teljesen normál, megszokott körülmények között kapirgálnak ugye a tyúkok és a csirkék, és a szabadtartás az 1-es, alternatív tartás a 2, és a ketreces a 3-as. Tehát ha már mondjuk a 0-1, vagy mondjuk a 2 között tudunk válogatni, akkor az már jó, mert ott ugye alapvetően azért nagyon fontos és szigorú szabályok vannak az állattartás minden ilyen körülményében is, ugye, ahogy említette is, valóban mindig meg kell akadályozni, hogy ugye egymást fertőzzék az állatok, mindig el kellett különíteni akkor a betegállatokat, és akkor ezért fontos az, hogy ha csak lehet, akkor tényleg, ahogy ezeket a kapirgálós, tehát nagyobb területen élő, egymással kevésbé érintkező állatok tojását találjuk, vagy fogyasszuk el, de azért azt is el kell mondani, hogy azért az európai szabályozások meg itthon is azért nagyon megfelelőek abban, hogyha mondjuk ketreces tartású tyúkot eszünk, vagy tehát annak a tojását veszünk, akkor azok mindig állatorvosi ellenőrzés után kerülnek be a tojások is a boltokba. Tehát, hogy ez azért fontos, csak hogyha van rá lehetőség, akkor próbáljuk inkább a szabadtartásút. Ez valahol egyébként nyilván nagyobb távlatokban oda is, hogy a kereslet kínálatát, hogyha többen választják, és kevesebben fogják a ketreceset keresni, akkor azért az visszahat a termelőkre is, tehát, hogy ez egy olyan fajta jelzés. Ilyenkor szokott esetleg még ugye a magyar emberek, de azért szerintem azért a világon általában az emberek ugye árérzékenyek, ez teljesen normális dolog. Tehát ugye valóban egy bio tojás, vagy egy szabadtartású tojás, ez lehet, hogy egy picit drágább lesz. Ennek például mondjuk az lehet a háttere, nem azért, mert nagyon kapzsiak ott a termelők, hanem egyszerűen ugye nyilván adott területen sokkal kevesebb állat fér el, kisebb a hozam, kisebb a várható bevétel, sokkal több mindenre kell esetleg figyelni, de azt gondolom, hogy jelentősen azért nem annyival drágább az a fajta tojás, tehát hogy ha megtehetjük, akkor próbáljuk akkor ne a ketreceset választani, tehát azon a nemezen spórolni. Akkor ugye felmerült itt a fehérje kérdés, ami egy nagyon jó kérdés. Hát,
de hogy emlékszik rá, igen, az előbb ezt csak idevezettem, hogy még az utolsó két percre nézzük meg, hogy nagyjából, nem tudom, két tojás hány halnak felel meg, hát, vagy hány gram vörös húsnak, vagy fehér húsnak, mert ugye azt tudjuk, hogy a fehérjét az be kell vinnünk, de ha nem akarunk húst enni, akkor a tojás az például mennyi súllyal bír?
Hát általánosságban véve mondjuk egy szelet hús, vagy egy adag, inkább azt mondanám, hogy egy adag, az mondjuk 100 gram lenne, ez egy kisebb tenyérnyi. Nyilván általában nem ennyit eszünk, vagy az étteremben nem ekkora egy szelet, de ez a hivatalos javaslat. Az körülbelül ugye 20 gram fehérjét tartalmaz. Ha két tojást eszünk, mondjuk ezek ilyen közepes, körülbelül 50 grammos tojások, akkor az 12 gram, mert egy tojás egy ilyen 50 grammos tojásban 6 gram fehérje van, tehát két tojás az 12 gram. Hát nyilván ott van egy 8 grammos különbség, persze ehetünk akkor három tojást is, de ugye az meg szokott lenni mondjuk akár közétkeztetésben, vagy étteremben is mondjuk két tojás van mondjuk egy főzeléken, vagy ilyesmi. Valamennyivel kevesebb, de azért nem sokkal a tojás, ugyanúgy egy teljes értékű fehérje forrásnak számít. Itt azokon az étkezéseken, vagy azokon a napokon, amikor nem eszünk húst, vagy halat, vagy más állati fehérjét, akkor a tojás az egy jó alternatíva lehet. Nyilván itt mondjuk arra kell akkor figyelni, hogy mondjuk ne topzódjunk, hogy nehogy még egy húsos, sonkás, sajtos, tojásos valamit tegyünk, mert akkor valószínűleg már picit sok lesz a fehérjéből.
Túltoljuk.
Akkor egy kicsit igen, valóban túltoljuk. De a tojás az egy nagyon jó étel lehet mondjuk egy reggelire, akár egy omletként, vagy rántottaként, akár egy salátát is főtt tojással kompletté tudunk tenni, tehát nem kell attól félni, hogy fehérje hiányban fogunk abban az étkezésben szenvedni. Valóban az ugye fontos, hogy azért ne önmagában együk a tojást, hanem például zöldségekkel, teljes kereskedőkaponával, akár már egy szendvicset is tudunk készíteni, tojáskrémmel mondjuk, vagy akár csak a főtt tojást rákarikázzuk, és akkor mondjuk kiválthatunk vele egy szalámis vagy csonkás szendvicset. Ilyen értelemben mondjuk így alternatíva lehet, azt viszont mondjuk nem érdemes követni, mint néhány ilyen nagyon helytelen divat diéta szokott, hogy ez a tojás tojással, és akkor tojáskurákat tartjuk, mert azért ez nem túl egészséges, mert nagyon egyoldalú.
Tojásból is megárt a sok.
Igen, abszolút.
Schmidt Judit dietetikussal Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövök.